Space Junkie Podcast.
Ez az SLS program ez mindig egy nehéz téma, ugyanis általában rengeteg vitát szokott hitani és kirobbantani, és rengeteg kritikus hang éri, jogosan is, illetve nem is. Tehát most megpróbáljuk egy objektív oldalról megközelíteni ezt az egész programot, hogy tulajdonképpen mi is ez, és milyen nagy mérföldköveket ért el az elmúlt hetekben, hónapokban. De még mielőtt belevágnánk ezekbe a mostani történésekbe, úgy gondoltuk, hogy egy ilyen rövid történelmi, illetve általános összefoglalót mondanánk az SLS-ről, illetve az Artemis programról. Az első kérdés az lenne, hogy mi is az az SLS. Ez a NASA-nak a úgymond szuper nehéz rakétája, ez a Space Launch System, ami magyarul lefordítva űrindítási rendszer, de így inkább ne hívjuk, tehát maradjunk az SLS névnél. A NASA azért fejlesztette ki tulajdonképpen ezt a rakétát, hogy ezzel tudjon az Egyesült Államok ugye visszatérni a Holdra űrhajósokkal. De mint ahogy azt már sokan tudjuk, ez nem egy mai projekt, ez nem ma indult, hanem ez a Constellation programnek tulajdonképpen az utódja. A Constellation program, ez az Artemis program előtti terv volt arra, hogy visszatérjenek az amerikai űrhajósok a Holdra, és ez a program 2005-től 2009-ig állt fenn, tehát még a jóval ezelőtti amerikai kormányzatnak a regnálási ideje alatt, és ennek a programnak még az egyik fő motívuma az volt, hogy befejezik a nemzetközi űrállomás építését, ami ugye azt tudjuk, hogy azóta már megtörtént, és hogy visszatérjenek a Holdra 2020 előtt. Ugye ezt tudjuk, hogy ez sajnos nem történt meg. 2009-ben lett eltörölve a Constellation program, de viszont már javába fejlesztés alatt álltak a Constellation programnek a rakétái. Ez volt az Ares 1X, illetve az Ares 5. És tulajdonképpen ezekből a rakétákból lett az SLS, tehát az Ares 5 rakétából lett az SLS kifejlesztve. Tehát, hogyha megnézzük a rakétát, akkor igen, sok hasonlóságot találhatunk az űrsiklóval, és ez nem véletlen, ugyanis az űrsikló program technológiáiból fejlesztették ki az SLS rakétát. Tehát 2012-től zajlik a fejlesztés ennek a hordozó rakétának, és ekkor még 18 milliárd dollárra becsülték a fejlesztési költségeket. Ez 2021-es adatok alapján már több mint 23 milliárd dollárt is elérte, úgyhogy ebből láthatjuk, hogy nem a leghatékonyabb módon végzik az adminisztratív ügyeket a programmal kapcsolatban, de ennek több politikai oka is van, amit most nem fogunk kitárgyalni. Átlagban egy SLS rakéta indítása 2 milliárd amerikai dollár költséget emészt fel, amit majd a következő évtizedek során akarnak 800 millió dollárra úgymond letornázni. Ugye ezt nem tudjuk, hogy mennyire fog ez sikerülni, de hát eleve 18 milliárd dolláros fejlesztési költséggel számoltak, amit ugye nem tudtak tartani. Tehát jelenleg így néz ki a program. Pár műszaki adatot is megemlíthetnénk a rakétáról. Tehát amint említettem, ugye az űrsiklóból fejlesztették az űrsikló programban használt technológiákból. Egy nagyon széles körben elterjedt tévhit, hogy az egész rakétát a Boeing cég fejlesztette ki. Ez nem így van, hanem csak az első fokozatot fejlesztette a Boeing cég, illetve az összeszerelést végzik ők. Igen, tehát ez a core stage, ez az, amit a Boeing gyárt. Tehát ezért lehet őket szidni. Tehát ez az első fokozata a rakétának. Itt alul láthatjuk, nem alul, hanem inkább bal oldalt láthatjuk a hajtóműszegmást. Itt négy darab RS-25D hajtómű található, ugye ez Rocket System 25, ezt az Aerojet Rocketdyne gyártotta, és ezek még olyan hajtóművek, amiket az űrsikló programban használtak, és már repültek is, tehát ezek újra felhasznált hajtóművek. Tehát erről is ugyanitt látszik egyébként a core stage, tehát ennek a központi fokozatnak a felépítése. Tehát alul van a folyékony hidrogén tartály, ez a nagyobb tartály. Középet van egy ilyen intertank section, tehát ami összeköti a két tartályt, és a felső részben található a cseppfolyósított oxigén. És tulajdonképpen ez a core stage-nek, tehát a központi fokozatnak a felépítése. Mivel a négy darab RS-25-ös hajtómű nem lenne képes fölemelni a rakétát, ezért két darab szilárd hajtóanyagú segédrakétával adnak egy kis pusztoló erőt ennek az egész hordozóeszköznek, ez pedig a Northrop Grumman gyártja. Ezek annyiban térnek el az űrsikló programban használt szilárd hajtóanyagú rakétáktól, hogy négy helyett öt szegmensből állnak, tehát egy plusz egy ilyen szegmenssel megtoldották, így hogy ugye hosszabbak lettek, de a tolóerő az viszonylag ugyanaz. Tehát ezek segítségével tud tulajdonképpen elemelkedni a rakéta az indítóállásról. Tehát ugye itt a nagy narancsárga tartály volt az első fokozat, központi fokozatnak a tartálya. Ugye ha följebb megyünk, akkor egy ilyen beszűkülő narancsárga színű egységet látunk. Ez a Stage Adapter, tehát a két fokozatot összekötő egység. Ez azért felel, hogy ide helyezzék be tulajdonképpen a második fokozatot, és ez fogja tulajdonképpen szétválasztani majd a két különböző rakéta fokozatot.
Jól mutatom, ugye? Erre gondolsz.
Igen, igen. Tehát ez az összeszűkülő Stage Adapter, ez ugyanolyan hőszigetelő borítással vonták be, mint az első fokozatot. Ezért ennek van ilyen jellegzetes narancsárga színe egyébként. Ha tovább megyünk, akkor tehát ezt a fehér színű hengeres részt láthatjuk, amin az amerikai zászló is van. Ez a Interim Cryogenic Propulsion Stage, tehát ez egy kriogenikus második fokozat. Az első fokozathoz hasonlóan folyékony oxigént és folyékony hidrogént éget el, és ezt a United Launch Alliance gyártja, és ugyanezt a második fokozatot használják egyébként a Delta IV Heavy rakétákon. Hát ez fogja tulajdonképpen az Orion űrhajót, ami már egyel fölötte van, ez fogja az Orion űrhajót a Hold felé irányuló transfer pályára állítani. Tehát ez fog azért felelni, hogy elérje azt a bizonyos sebességet, hogy ki tudjon szakadni a Földnek a gravitációs vonzásából, és el tudja érni a Holdat, majd ott az Orion űrhajó pályára tudjon állni. Tehát ez adja meg tulajdonképpen a végső löketet. Ennek a fokozatnak a nagy része egyébként a Stage Adapter alatt van elrejtve, tehát most azt innen nem látjuk, de azt egy RL-10-es hajtómű gyorsítja tovább. És tulajdonképpen ezen a fokozaton helyezkedik el már az Orion űrhajó, ami jelenleg éppen egy áramvonalazó burkolatba van behelyezve, amit itt a képen láthatunk. Ennek a burkolatnak a tetején látjuk ezt a hosszúkás fehér toronyszerűséget. Ez a mentőtorony. Tehát itt láthatjuk az Interim Cryogenic Propulsion második fokozatot. Ugye itt láthatjuk azt a részt is, ami el volt rejtve előbb a képen, tehát a Stage Adapterbe van behelyezve. E fölött van az Orion Stage Adapter, ami az Orion űrhajót hivatott rá erősíteni a második fokozatra. Hát az Orion űrhajónak a burkolatát, mert e fölött található még a Spacecraft Adapter, és ebbe helyezik bele konkrétan az Orion űrhajót, ami szintén két részegységből áll. Ugye maga az Orion kabin, az űrkabin vagy űrkapszula, és az Orion űrhajónak a szerviz modulja. Nos, hogy tovább bonyolítsuk a dolgokat, ezt a két egységet két külön entitás gyártja. Az űrkabint azt a Lockheed Martin, tehát egy másik amerikai űripari cég, míg a szervizmodult az Európai űrügynökség az Airbus-szal közösen készíti el, úgyhogy ez az európai félnek a hozzájárulása, tulajdonképpen a mi hozzájárulásunk az Artemis programhoz. És ugye erre helyezkedik rá a Launch Abort System, vagyis a mentőtorony, ami bármilyen probléma esetén el tudja rántani a kapszulát az űrrakétáról, és akkor így megmentve a személyzetnek az életét. Tehát ahhoz, hogy eljuthassunk azokhoz a mérföldkövekhez,
igen,
amiket nemrég ért el a program, ahhoz egy úgynevezett Green Run tesztprogramon kellett átesni az első fokozatnak, amiről Dávid fog részletesebben beszélni.
Igen, tehát ami jelenleg zajlik, az már az Artemis 1 küldetésnek a felkészülési folyamata, de majd erről az egész Artemis 1 küldetésről is még a Green Run teszt ismertetés után még beszélünk, illetve a további küldetésekről is, tehát az Artemis 2-3-ról, ami egyelőre biztosnak tűnik. Aztán, hogy 4-től vagy 3-tól fölfelé mi lesz, azt még nem tudjuk, de a lényeg, hogy mindegyik jelenleg aktív és tervben lévő misszióról majd beszámolunk, de ugye először, ugye most amit láthatunk már a napokban, hetekben, hónapokban, években is már lassan, hogy az Artemis 1 hordozórakétát építi a NASA. Ugye teljesen más szempont, vagy más felfogás alapján, mint mondjuk a SpaceX, ugye a Starship-el, ugye nagyon sokan ugye ezt a két rakétát szokták egymás mellé helyezni, és párhuzamba állítani. Teljesen más felfogásban épül az egész, vagy mind a két rakéta, de a Starship-ről is lesz szó később, most maradjunk az SLS-nél. A lényeg, hogy a NASA hát mondhatjuk prototípusnak végül is, mert még korábban nem használt, vagy nem repült űrhajót és rakétát épít, de a lényeg, hogy egy úgynevezett Green Run test sorozatban, tehát ezt magyarul talán nem is lehetne lefordítani, mert értelmetlen, tehát zöldfutás szó szerint, ha nagyon erősködni szeretnénk, hogy mit jelent, semmi értelme lefordítani, a lényeg, hogy ez egy test sorozat volt, 8 fázisból állt, és ennek az egyik részét láthatjuk most, amikor az egyik talán legfontosabb fázisban a 4 darab RS-25 hajtóművet tesztelték 8 percen keresztül, tehát itt lényegében egy teljes indítást szimuláltak le, addig működtették a hajtóműveket, amíg majd a tényleges indítás során is működniük kell, és amíg gyorsítaniuk kell a fokozatot. Ugye itt ezt az úgynevezett gimbal mozgás, tehát a saját tengelyek körüli vagy tengelye mentén történő elfordítást is ugye tesztelték, hiszen az irányszöget, ugye a repülési, vagy a röppáját ahhoz, hogy megfelelően tudja tartani a rakéta, a hajtóműveknek az apró korrigálására is szükség van, és ezt is tesztelték, de hát ugye azért ez nem egy új féle teszt volt, hiszen ezeket az RS-25-öket tényleg már 40 éve használták ugye az űrsikló programban, külön is sokszor egyébként tesztelték ezeket a hajtóműveket, nem konkrétan ezt, hanem az RS-25 típust. De akkor gyorsan így végig mennék magán az egész checklisten, vagy ezen az ellenőrzési listán, hogy pontosan milyen részekből állt ez az egész 8 fázisú tesztprogram. Amit most egyébként pont a videón látunk, ez a legutolsó, tehát ez a 8. fázis volt, de ha Szabi beteszed, Léci, az ábrát, ahol ugye leírták a 8 fázist, akkor gyorsan végigszaladhatunk rajta, uh-huh, ha már Green Run. Oké, de közben azért elmondom, tehát az első fázis, az hát lényegében a core stage-nek, tehát a fő első fokozatnak, tehát ennek az óriási narancsszínű fokozatnak a tesztelési megkezdése volt, tehát amikor még nem a saját áramforrását használja, hanem lényegében a ráható erőket tesztelték. Tehát például nyomás tesztre kell gondolni. Ugye itt nem konkrétan az Artemis egy SLS rakétáját tesztelték, hanem egy hasonló folyékony hidrogén tartályt. Tényleg addig teszteltek, és addig növelték benne a nyomást, amíg gyakorlatilag szétpukkadt. Ugye ezt lehet az első fázisnak tekinteni, hiszen teljesen megegyező teszttartályt is épített a NASA az Artemis 1 SLS rakétája mellett, és ezzel megbizonyosodtak, hogy igen, sikerült a teszt, de természetesen azért magát ezt a hidrogéntartályt is tesztelték, de nem a végsőkig, hiszen akkor kezdhették volna erről az építést. A második fázisban az Avionics, tehát a repülési rendszereket kezdték már tesztelni, tehát miután beszerelték az első fokozatba a repülésért felelős rendszereket, ezeknek a tesztelése zajlott, aztán a harmadik fázisban különböző lehetséges fellépő problémákat szimuláltak, tehát amik indítás során repülés közben felléphetnek. Aztán a negyedik fázisban már a meghajtási rendszer került sorra, tehát már a rakétának a meghajtási rendszere és az RS-25 hajtóműveknek az egybehangolása zajlott le. Aztán az ötödik fázisban már az irányvektorokat, tehát az irányításért felelős rendszereket és hidraulikus rendszereket is letesztelték. Tehát láthatjuk, hogy egyre inkább már afelé tendált az egész folyamat, amikor már egy teljes indítást le tudnak szimulálni. Aztán a hatodik fázisban már egy teljes visszaszámlálási folyamatot szimuláltak, tehát egészen onnantól, hogy a rakétát elkezdik, még a feltankolás nélkül, de elkezdik a felkészítését, és egészen T-0-áig, tehát a hajtóművek indításának pillanatáig letesztelték ezt a visszaszámlálást, majd pedig ezután következett már az elő főpróba, ha mondhatjuk így, amikor 700 ezer gallon, ezt gyorsan megnéztem, mennyi ez. Hát ez majdnem 2 millió 650 ezer liternyi folyékony hidrogén, tehát nem kevés.
A lényeg, nagy rakéta.
Igen, eléggé éhes rakétáról beszélünk, vagy legalábbis éhes hajtóművekről, de a lényeg, hogy 2 millió 650 ezer liternyi kriogenikus, természetesen folyékony hidrogént és oxigént tankoltak a tartályokba, majd pedig a már előbb említett utolsó nyolcadik fázisban a 4 darab RS-25 hajtóművet 8 percen keresztül működtették, és így a működtetés során ezt a gimbal, tehát ezt a hintamozgást, vagy irányszög változtatást is letesztelték. Ugye ez az első tesztet, azt még mi is közvetítettük, ha még emlékeztek, az hát 65 másodperc után, vagy nem is tudom, nem sok idő múltán sajnos le kellett állítani, mert szerencsére túl biztosította a NASA, tehát mondhatjuk úgy, hogy nem volt tényleges technikai probléma, de túl biztosította magát a NASA ezen a teszten, és olyan értékeket mutatott a rakéta, és ezáltal a vészmegszakító rendszer is leállította, amik a valós életben nem fogják érni a rakétát biztosan. Tehát ezt meg is erősítették a NASA-nál, hogy túl volt biztosítva az egész, és túl magas értékeket produkált az egész rendszer, és ezért állt le a vészmegszakító rendszer, vagy ezért állította le a vészmegszakító rendszer az egész folyamatot, de utána megismételték, hát nem következő héten, hanem több hónappal később. De a lényeg, hogy a második hajtóműteszten, ezen a hot fire teszten, ami majdnem megegyezik egyébként a static fire-rel, tehát amikor lerögzített állapotban marad a rakéta, és csak a hajtóműveket indítják be, ez másodjára sikerrel lezárult, és utána kerülhetett át az összes különböző komponens, ugye a Kennedy űrközpontba, ugye ebbe a VAB-be, a Vertical Assembly Buildingbe, ahol egyébként korábban ugye a Saturn 5 rakétákat is építette a NASA, de most már ugye az SLS-eket fogja építeni, de a lényeg, hogy amit most látunk, RS-25 hajtómű tesztek, ez is külön helyen történtek, illetve a különböző komponensek is különböző helyeken, különböző államokban épültek, tehát ebből is látszik, hogy nagyon összetett és hát eléggé bürokratikus és tényleg túl bonyolított rendszerről beszélhetünk sajnos, de mindegy, tényleg a politikában most nem menjünk bele. A lényeg, hogy a különböző szegmenseket végül összegyűjtötték a Kennedy űrközpontban, és itt kezdődött meg a végszerelése az Artemis 1 SLS rakétájának. Először ugye főleges helyzetbe állították ezt a hatalmas első fokozatot, ugye a 4 hajtóművel beszerelve, tehát amiután ugye sikerrel abszolválta ugye ez az első fokozat, ezt az utolsó 8. fázist, a hot fire tesztet, tehát a 8 perces hajtóműtesztet, utána átszállították a Kennedy űrközpontba úgy, ahogy volt. Utána került rá első lépésként a két oldalsó szilárd hajtóanyagú gyorsítófokozat, majd pedig következtek az aprólékos munkák, ha mondhatjuk így, egy óriás rakétánál, tehát ugye az adapterek, ugye aztán pedig a különböző részek, amikről már az előbb beszéltünk, most nem sorolnám fel újra az egészet, de lényeg, hogy szépen apránként, lépésről lépésre haladva a NASA végül múlt héten jutott el oda, hogy teljesen összeszerelt állapotba került az első SLS rakéta végre. Tehát mindössze 11 évet kellett várni arra, hogy ez a konstrukció megvalósuljon. mondani szokták, hogy jobb később, mint soha, hát ennyire későn szerintem senki nem gondolta, amikor az egész SLS-t kifejlesztették, vagy elindították az útjára. A lényeg, hogy, és tényleg azért ezt azért jó kimondani, hogy az első, az Artemis 1 küldetésnek az SLS rakétája elkészült, legalábbis ami az építést érinti, vagy jelenti, de ez még nem azt jelenti, hogy a rakéta készen áll az indításra, hiszen még rengeteg, hát nem rengeteg, de egy jó pár teszt vár még rá, többek között egy úgynevezett VDR, tehát egy wet dress rehearsal teszt is, ami lényegében azt jelenti, hogy már az indítóállásra kigördítik, a 39B indítóállásra kigördítik a rakétát, és természetesen lerögzített állapotban, de lényegében leszimulálnak még egy indítási folyamatot, de addig is még különböző teszteket kell még elvégezni a rakétán, illetve az egyes részein, tehát azért még van dolga a NASA-nak, de legalább lépésről lépésre haladnak. És tudom, mondtam, hogy nem beszélek a Starship-ról még egyelőre, de azért is mondják párhuzamba a két rakétát mindig, hogy ahhoz képest, hogy a SpaceX tényleg így, tényleg mint csak Lego darabkákkal játszana, és úgy van vele, hogyha egy prototípust elveszít, akkor már itt is a következő. A NASA-nál abszolút nem így van. Tehát már épül a második és harmadik SLS rakéta is, de abszolút nem olyan tempóban és nem olyan ütemben, de még egyszer mondom, ez a felfogásbeli vagy koncepcióbeli különbség, de ennél nagyobb különbség tényleg nem is lehetne, és ezért ennyire aprólékos a NASA, mert nekik nincs még egy prototípus készen várakozva a másik összeszerelő hangárban, tehát ezt az egy rakétát kell úgy összerakni, hogy tényleg minden klappoljon, hiszen ezt is mi is sokszor elmondtuk, meg különböző közvetítésekben talán már hallottátok, hogy csak egyetlen jó kimenetele van egy indításnak, és ha bármi balul sül el, akkor ugye az egész indításnak annyi, és tényleg óriási katasztrofa történhet. Tehát a NASA ezért ennyire aprólékosan és megfontoltan épít, mert ők teljesen más koncepcióval építik ezeket a rakétákat, és tényleg ezt az első fokozatot is már szinte évek óta építik, de most már legalább tényleg eljutottak abba a fázisba, hogy elkészült, és már csak a végső tesztek vannak hátra.
Jó, akkor Artemis 1, ugye ez lesz az SLS rakétának, tehát ennek, konkrétan ennek a rakétának, amit most látunk a képernyőn, az első repülése, illetve az Artemis programnak az első űrutazása is. Tulajdonképpen itt a küldetés során egy Orion űrhajót fognak a Hold köré küldeni, és ez a saját hajtóművel tulajdonképpen Hold körüli pályára fog állni. Ez nem egy szokványos, alacsony Hold körüli pálya lesz, hanem az úgynevezett Near Rectilinear Halo Orbit, amire, ha jól tudom, nincsen magyar megfelelő, de úgy kell elképzelni ezt a pályát, mint egy nagyon elnyújtott elliptikus pályát, és tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy tehát ez egy stabil keringési pálya. A Holdról ismeretes az, hogy a furcsa gravitációs anomáliák miatt, amihez egyébként nem értek, mert nem vagyok fizikus, a furcsa gravitációs anomáliák miatt az űreszközök pályája csökkenni szokott, amik a Hold körül keringenek. Így tulajdonképpen olyan űrszondák, amiknek nincsen aktív meghajtásuk, pár éven belül becsapódnak a Hold felszínébe az ilyen gravitációs anomáliák miatt, és ez a Near Rectilinear Halo Orbit, ezt kiszámították a tudósok, hogy ez egy nagyon stabil keringési pálya, és nem fog csökkenni, illetve változni ennek a magassága. És például a NASA-nak a Capstone küldetése, amit ugye a Rocket Lab-nak az elektronja fog elindítani, ennek a küldetésnek ez egy kis műhold lesz, az lesz a célja, hogy bebizonyítsák, hogy ez a pálya tényleg egy stabil keringési pálya, és nem kell hozzá nagy erőfeszítés, hogy folyamatosan hajtómű manőverket kelljen végezni, hogy pályán tudják tartani tulajdonképpen a Orion űrhajót, vagy majd később a Gateway űrállomást. De ebben tényleg nem menjünk bele, mert itt estig lehetne beszélni róla. Tehát erre a keringési pályára fog állni az Orion űrhajó. Itt, ha jól emlékszem, másfél Hold körüli megkerülést fog abszolválni, majd ezután visszaindul a Földre, és a körülbelül 2-3 napos út során belép a Földnek a légkörébe, és a csendes óceánba visszaér, és itt leszáll egy tárgyunk segítségével.
Uh-huh. Ahogy az előbbi ez... animációban láthattátok, tettem be egy animációt korábban.
Igen, tehát, tehát egy ilyen hold körüli repülés és egy rövid ideig hold körüli keringés lesz az egész misszió. Ami az érdekesség, hogy nem csak az Orion űrhajó fog eljutni a holdhoz, hanem az Orion űrhajónak az adapterébe több darab kis műholdat is elhelyeztek, és ezeknek a kibocsátására is majd sor fog kerülni. Illetve ami nagyon izgalmas, hogy egy rakás 4K-s kamerával látták el az Orion űrhajót, úgyhogy ha minden jól megy, akkor részbontó felvételeket láthatunk majd a Holdról, illetve annak felszínéről, úgyhogy tényleg nagyon érdekes lesz majd látni ezeket az új felvételeket.
Próbálom megkeresni a műhold ledobás, mert az animációban benne volt, mert egy itt van. Aha. Tehát itt látjátok, hogy ezek a CubeSatok egyébként hány darab? 8?
Azt hiszem 8, igen.
8. Több, azt hiszem több pályázó volt, csak némelyik közülük nem tudta időben abszolválni a feladatot, így nem vártak rájuk.
Igen, tehát itt láthatjuk szépen az Orion űrhajónak a felépítését, ugye 4 darab napelemtábla van, és ez a fehér színű hengeres modul, ez az európai szerviz modul, ami a meghajtásért, a kommunikációért, illetve az áramellátásért fog felelni, tehát ez fogja az Orion kabint tulajdonképpen eljutatni a holdhoz és majd vissza. Uh-huh. Úgyhogy ez a mi európai hozzájárulásunk az Artemis programhoz.
Uh-huh. Elég fontos hozzájárulást tegyük hozzá.
Igen.
Igen, igen. Tehát ha jól tudom, a Artemis 2 küldetés, az ami már ugye űrhajósok is fognak utazni, ahhoz már elkezdték átszállítani Amerikába ezt az európai szervizmodult.
Igen, ugye már pedzegettük, hogy jövő tavasszal, ugye hát ez is múlt heti hír, hogy február 12-től indul az első nyitási ablak, de tehát nem szeretnék semmilyen becslésről bocsátkozni, de mondjuk úgy, hogy nem valószínű, hogy rögtön az első nap elindul a rakéta, tehát azért ahhoz annyi mindennek össze kell állni a pont, és ebben is beszél az időjárásról, még annak is kedvezőnek kell lennie majd. De a lényeg, hogy azt hiszem 3-szor egy hónapos indítási ablak van, tehát természetesen itt is azért figyelni kell, hogy a hold-föld viszonyítási alapot, tehát hogy az egymáshoz képest az elhelyezkedést, itt sem mindegy, hogy milyen. Tehát nem csak úgy gondolnak egyet, hogy akkor most indítjuk holnap a rakétát, hanem figyelni kell ugye a két bolygónak az egymáshoz viszonyított helyzetét, és ennek fényében kell meghatározni ugye az indítási ablakot, hogy a lehető legrövidebb idő alatt érjen oda az Orion, és ezért most pontosan nem emlékszem a dátumokra, de nagyjából ilyen 3x1 hónapos indítási ablakokat határozott meg a NASA egyelőre, aztán meglátjuk, hogy ebből ténylegesen mi fog megvalósulni, hogy melyik nap, de még egyszer mondom, február 12-e a legkorábbi dátum, 2022, tehát már jövő év, szerencsére már mondhatjuk, hogy jövő évben végre talán elindul az SLS, február 12-e az első nap, de mint mondtam,
furcsán ez... is hangzik.
Igen, de azért csak jó. Csak jó kimondani.
Ha jól tudom, szóval... javítsatok ki egyébként, ez úgy történik, hogy ugye elindítják a rakétát, és majd a hold szépen, ahogy kering a föld körül lassan, ugye szépen beúszik, úgymond a cél területébe. Igen. Igen. Tehát ugye úgymond elélő, kicsit olyan, mint az agyaggalomb lövészet. Nem magára az agyaggalomra lősz, hanem egy picit elé, mert ugye bele kell kalkulálni, még a golyó odaér. Szóval nagyon érdekes dolog ez egyébként. Volt egy nagyon jó összefoglaló a BBC-n, készített egy srác, meginterjúolt az űrhajósokat, tényleg egy rádiós beszélgetés, hogy több részes, és nagyon jól elmondták a dinamikáját, hogy ez az egész hogy épül fel, ahogy a Holdra utazunk, és nagyon érdekes volt, bárcsak magyar nyelven is elérhető lenne, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni, hogy zajlottak az Apollo küldetések, és kezdődnek lassan az Artemis küldetések. Marha jó.
Egyébként pont jött egy kérdés, Lipták Ákostól, hogy az Artemis küldetéseken kívül más SLS küldetés várható-e? Vagy pedig az SLS csak és kizárólag erre az Artemis programra fejlesztették-e?
De igazából volt egy nem jut eszembe a szó. Tehát volt egy olyan űrszonda, amit SLS rakétával akartak indítani, ugye hát az igen. Európa Clipper volt, csak kiderült, hogy az SLS rakéta olyan erős rezgéseket generál indításkor, hogy azt, hogy azt az Európa Clipper űrszondának a precíz műszerei nem bírták volna ki, és ezért a szenátus úgy határozott, hogy az Európa Clippert Falcon Heavy-vel kell indítani.
Uh-huh. Érdekes, én azt hittem, hogy ez főleg költségcsökkentő célból csinálták, mert hogy ugye...
Nem, abszolút.
Aha.
Nem rakhatták volna rá, mert ugye akkor megsérülhettek volna a műszerek az űrszondán. Hát uh-huh. Alapvetően okay. Mindenki azért lobbizott, hogy az SLS-szel menjen, és ne a Falcon Heavy-vel, vagy ne kereskedelmi járművel, mert egyébként igen. Úgy volt kiírva, hogy kereskedelmi járművön kell mennie, de az egyetlen egy olyan űrrakéta jelenleg, ami el tudja juttatni az Europa Clippert, az a Falcon Heavy.
SpaceX Falcon Heavy-e.
Igen, tehát nincs más aktív űrrakéta, ami ezt el tudná végezni.
Uh-huh. Közben Fehér Attila írja, hogy azért hajtják be a napelemeket, mert gyorsításkor a rájukható erőkarja úgy rövidebb, elég kisebb nyomatékra méretezni csatlakozásokat.
Igen, ezt pont addig most köszönjük. Is kerestem. Köszönjük, igen, ez egy nagyon precíz válasz volt. Uh-huh. Tehát ugye kétféleképpen tudják behajtani ezeket a napelemeket. Tehát be tudják hajtani előrefele, tehát amikor az Orion kapszula felé néznek a napelemek. Ez azért van, hogy a szervizmodul hajtóművéből kiáramló gázok esetleg ne károsítsák meg a napelemeket.
Uh-huh.
Tehát a napelemeket előrefele már mindenképp akkor fogják behajtani, miután már a második fokozatról levált uh-huh. az űrhajó. És hátrafele pedig akkor hajtják be, amikor ugye a második fokozat rakéta motorja lesz működésben, és ahogy írták kommentben is a terhelést tudják így csökkenteni.